A szívünkből fakad az öröm, és lelkünk legmélyéből látjuk és érzékeljük, hogy Te vagy a mi Istenünk, és jó vagy hozzánk. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket arra, hogy nyitott szemmel járjunk, és nyitott lélekkel, buzgósággal keressünk Téged, mindennek teremtőjét, alkotóját, eredőjét. Köszönjük, hogy a szeretet felhatalmaz arra, hogy lássunk, érzékeljünk Tégedet olyannak, amilyen vagy, és a közeledbe kerülhessünk, és oda bújhassunk Te hozzád, mint mennyei Atyánkhoz. Köszönjük, hogy a szeretet késztet arra, hogy eléd hozzuk a mi hálánkat, áldozatunkat, oltárunkat, és megépítsük ezt napról napra, akkor is, amikor ezt mások nem látják, csak éppen egy sóhajban száll feléd a hálánk, vagy éppen egy asztali ebédnél mondjuk el csöndben azt, amit neked köszönünk. Segíts, Urunk, hogy ebben az érzésben és cselekvésben hadd tudjunk egyre nagyobb gyakorlatot szerezni, egyre többször lennénk örvendező szívvel, és egyre inkább tudnánk dicsőíteni Téged megelégedett élettel, minden áldásodért és ajándékodért. Arra kérünk, Urunk, hogy ezt a délutánt és ünneplésünket is használd erre, taníts és formálj bennünket akaratod szerint, és nyitogasd a mi szívünket, a mi látásunkat, hogy érzékenyek legyünk irányodba, és ne csak azt fogjuk fel, amit rombolóképpen a világ hangsúlyoz és elmond panaszkodásával, elégedetlenségével és lázadásával, hanem mi hadd tudjunk feléd fordulni, és tőled érzékelni azt, hogy mennyire sok áldás van jelen az életünkben. Kérlek, Uram, hogy használd az itt lévő közösséget, hadd tudjunk egyé formálódni a dicsőítésben, használd a te szolgádat a bizonyságtevésben és az ige hirdetésben, és használj minden bizonyságtevőt, hogy megfogadjon a szívünkben a te üzeneted. Amen. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr, Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsa jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újjongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, mikor kévéit hozza.
Akinek van Bibliája, vegye a kezébe és lapozza föl a Kolossei levelet. Kolossei levél 2. fejezet 7. versét fogjuk elolvasni ma délutánra textusunkul. Kolossei levél 2. fejezet 7. verse. Hallgassuk meg fennállva ezt az igét. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Köszönjük, Atyánk, hogy ma délután is itt vagy, és szólni akarsz hozzánk, mert szeretsz, jó terved van mindannyiunkkal, a fiadat adtad értünk, és köszönjük a te drága igédet, amit régen megirattál, és ma is érvényes, és ma is élő lehet számunkra, ha nyitott szívvel vagyunk itt, mert lelked által munkálkodsz. Légy azokkal is, akik máshol vágynak a te közelségedre és a veled való együttlétre. Szükségünk van rád, Urunk, jobban, mint szárazföldnek az esőre és gyermeknek az anyaölre. Szükségünk van rád, nélküled nem tudunk élni, és nem lehetünk boldogok, csak veled és benned. Imádni és magasztalni akarunk téged a jelenlétünkkel, a hozzáállásunkkal, a nyitottságunkkal, az engedelmességünkkel, és az irántad és egymás iránt való szeretettel is. Szükségünk van a te áldásodra, és számítunk rá, Urunk. Amen. Köszöntök mindenkit szeretettel ma délután. Azt akartam mondani, hogy mindenki alhat, csak én nem. De hát istentiszteleten ez nem szokás. Emlékszem, gyerekkoromban én német prédikációkat hallottam Borjádon, a Pécs környéki kis faluban, és az egyik testvérünk presbiter volt, teológiát végzett valamikor a budapesti teológián, csak ha elaludt valaki, akkor megállt, és azt mondta, hogy hé, ébresztő, itt fontos dolgokról van szó. Nem lehet most aludni. De ha valaki elaludna, én nem fogom fölébreszteni. A Maris néni rendszeresen aludt a templomban, és a tiszteletes úr egyszer megkérdezte, hogy Maris néni, miért tetszik itt mindig aludni? Azt mondja, hogy tetszik tudni, tiszteletes úr, a templomban még aludni is jobb, mint máshol. Biztos így van. Úgyhogy ha valaki aludni akarna, áldja meg az úr. A délelőtti prédikációnk 3 pontja az volt, hogy legyünk hálásak, nagyon hálásak a Krisztusért, mert ő a mi megváltónk és úrunk, és megérdemli, hogy hálát adjunk érte, úgy is, hogy hiszünk benne, és követjük őt leginkább. Aztán hálát adtunk a kenyérért, amivel minden benne van, ami megélhetés és gondviselés. Együk meg a kenyeret, meg adjuk tovább másoknak. Hát igaz, meg is kell érte dolgoznunk, de áldás lehet az életünkön, és ezt meg akarjuk becsülni. És volt még a 3. dolog, amiért hálásak lehetünk. Ezt most a délelőtt valami miatt nem itt lévő testvéreink miatt is mondjuk, meg azért is, hogy magunkba véssük a dolgot, hogy megmaradjon, hogy miért is lehetünk hálásak. A 3. pedig az volt, hogy adjunk hálát a küldetésért. Micsoda nagy dolog az, hogy Isten gyermekei lehetünk és munkatársai. És azt mondta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Óriási küldetés. Isten azt akarja, hogy mindenki megismerje őt, és senki el ne vesszen. És ha te még nem ismered őt, akkor a hálaadó napon úgy tudsz jól részt venni, hogy ma megismered őt, és hanyat homlok hozzá, menekülsz, benne bízol, őt követed velünk együtt, és ilyen módon hálássá válhat az életed. Az egyetlen gondolat vagy mondat ma délután Pál apostol mondja a kolossei gyülekezetnek, hogy hálaadástok legyen egyre bőségesebb. Hogy a hálaadásban fejlődjünk. Szeretnénk a gyerekeinkkel elérni, hogy megköszönjék, meg értékeljék, meg egyéb, hogy fejlődjenek ebben. És ne azt mondják, hogy kérek még, ugyan azt mondják, hogy köszönöm, és szépen kifejezzék, hogy köszönöm szépen, meg a szüleik felé kifejezzék, esetleg a pedagógusuk felé, esetleg valaki más felé, akin keresztül kapnak valamit. Szeretné Isten Pál apostolon keresztül mondja ezt, ha a hálaadásban is növekednék. Jó, az nem baj, ha növekszünk méretben, ugye a gyerekeink is mindig mérték egymáshoz magukat, meg jelöltük valamelyik ajtófélfán, ugye, hogy melyik mekkora, hogy olyan jó, egészséges dolog az, ha növekszünk. Jó, bizonyos értelemben, ha bizonyos súly fölé megyünk, az már nem szerencsés, ugye már azon dolgozunk, hogy jobb lenne már nem növekedni most ebben. De egy természetes dolog az, hogy növekszünk, hogy fejlődjünk, hogy sokasodjunk, hogy legyen több és jobb. Itt most, mivel háladó nap van, legyen ez a témánk ma délután, amit itt az apostol mond, hogy a hálaadásunkban növekedjünk, fejlődjünk. Mint állampolgárok, mint hívő emberek, mint felnőttek, mint szülők. Ha egy apa fejlődik a hálaadásban, és növekszik, vagy egy anya, az biztos, hogy jó, és jó példa, és jó magvetés a gyermekei felé, meg az unokái felé, mert példaértékek vagyunk, és személyiségek, akik bemutathatják ezt is, hogy hogyan lehet akár ebben is növekedni. És Isten pedig gyönyörködik, ebben is örül neki. Egy milliómos egyszer feladott egy újsághirdetés, és azt mondja, hogy jelentkezzenek nálam megelégedett emberek, és ajándékozok nekik egy luxusautót. És akkor néhányan jelentkeztek, és erre a milliómos azt kérdezte, hogy akkor miért önöknek luxusautó? Nem, ha megelégedett vagyok. Miért kell akkor még egy ilyen? Szóval a megelégedett és a hálás emberből nem túl sok van. Aki azt mondja, hogy jól vagyok, és hálás vagyok Istennek, és ezt valahol kifejezem imádságban, énekben, versben, bizonságtételben, hálaadó imádságban, életformában. Egy olyan világban élünk, ahol ez nem jellemző. És Pál meg itt azt mondja, hogy a hálaadásunkat legyen egyre bőségesebb. Mert Isten megérdemli, ő a mi teremtőnk, ő a mi megváltunk, ő a mi gazdánk, ő a mi gondviselőnk. És nyitott szemekkel kell járnom, és látnom kell azokat a kincseket, azokat az ajándékait, amelyekben hálás lehetek, és amiben a hálám az növekedhet akár ilyen egyetemi szintre, vagy egyetemi fokra. Egy régi sztorit olvastam egyszer, hogy az NDK-ban tököt ültettek, és ráírták, rávésték az egyikre, hogy Istennek hála, és ahogy nőtt ez a növény, ez a termés, ugye egyre nagyobb lett ez a fölírás rajta. Hát úgy megmaradt bennem, ezt nem tudom, hány, sok évvel ezelőtt olvastam, hogy Isten szeretné ezt a növekedést az életünkben, a hálánkban is, a lelki életünkben. Legyünk hálásak, de milyen módon? Az első, amit erre mondani szeretnék erre a kérdésre, azt, hogy úgy, hogy megtérünk. Hogy a hálánkat azzal fejezzük ki, hogy megtérek Krisztushoz. Hogy megtérek hozzá, hogy hálássá formálódjon, hálássá növekedjen az életem. Aki még nem tette, hogy megtért volna, azt tegye meg ma. A Biblia sürgetően szólít föl, újra és újra. Bemerítő János első prédikációja az volt, hogy térjetek meg, mert elkövetkezett az Isten országa. Az Úr Jézus prédikáció ugyanez volt. Ilyen egymondatos prédikáció, ami nagyon fontos ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba lépj, hogy keresztényé válj, hogy hívő életet élj, hogy egyáltalán egy hálaadó napon Istennek tetsző módon részt tudjak venni. Ahhoz meg kell térnem. Ez Isten akarata, a megtérésünk. Így leszel boldog, és így lesz jövőd, így tudsz igazából segíteni másoknak, ha megtértem Krisztushoz. Ha nem tértem meg, még elveszett lennék. Aki itt még nem tért meg, és így folytatja, el fog veszni. El fog kárhozni, mondja a Biblia. És az Úr Jézus azért jött, és az evangélium azért hangzik, hogy ez senkivel ne forduljon elő, senkivel ne történjen meg, mert Isten azt szeretné, hogy minden ember megtérjen és éljen. A megtérő szívű ember tud helyesen részt venni egy hálaadó napon. Mit jelent a megtérés? A megtérésnek ez az eredeti szava azt jelenti, hogy bűnbánó. Bánja a bűneit. Bánja, amit rosszul tett. Bánja a hálatlanságát, bánja a mulasztásait, bánja a bűneit, amik eszébe jutnak. És azt is jelenti ez a szó, hogy másként gondolkodom, Isten szerint kezdek el gondolkodni. Ezt ma használjuk egyébként. A gazdaságban, meg a pénzvilágban, meg egyáltalán a társadalmi életben, hogy F-társak, barátaim, gondolkodjunk helyesen és másként, akkor majd jobban fog menni az életünk, a gazdaságunk, és másként jutunk a jövőbe. A Bibliának ez egy ősi kifejezése, amikor azt mondja, hogy súbú, vagy metanoia az új szövetségben, és megtérésre hívja az embert. Ma délután Istennek ez az akarata velünk, ahhoz, hogy kedvére élő emberekként lehessünk, az ahhoz, hogy a háladó napon való részvételünk Isten tetszésére legyen. A megtérés azt jelenti, hogy bűnbánat, bűnbánó szív, és hogy helyes gondolkodás. És mindig a gondolkodásunk Isten igéjéhez akarjuk formálni a Szentlélek által, ezért van minden igehirdetési alkalmon bibliaolvasás, ezért van a Biblia fontos helyen az életünkben, a családunkban, a családi áhítatunkban is, a gyermekeink tanításában, hogy a gondolkodásunk az ráálljon Isten akaratára. Az megtérést jelent. Megváltozott gondolkodás. Aki megváltozik a gondolkodása Isten szerintire, a Szentlélek által, az másként gondolkodik mindenről, másként beszél és másként él. És méghozzá hasonlóan teszik a világ minden pontján azok az emberek, akik a Bibliát olvassák és a Szentlélek által ráhangolódnak Isten akaratára, azért azaz bűnbánó szívű emberek. Persze, hogy a hálaadásuk is más lesz és növekedni fog. Kinek kell megtérnie? A bibliai válasz az, hogy mindenkinek. Nem csak azoknak, akik eddig még soha nem tértek meg, hát persze, hogy meg kell nekik térni, bűnbánatra kell jutni, és másként kell gondolkodniuk, de mindenkire vonatkozik ez a felszólítás, hiszen a gondolkodásunkban állandóan valahol az ördög el szeretne cibálni a Krisztustól, a kereszttől, a lényektől. Mindannyiunkkal előfordul, hogy vétkeztünk a társunk ellen, a gyerekeink ellen, Isten ellen, valaki ellen, és ezért bűnbánatot kell tartanunk. Tehát mindig aktuális ez a térjetek meg felszólítás. Hát abból is meg kellene térni, hogyha hálátlan vagyok, akkor ha megtérek, akkor az azt jelenti, hogy hálás leszek, és egyre hálásabb, mert ez Isten dicsőítés, Isten akarata szerint való. A megtérésre való felszólítás az mindenkinek szól a megtérés jelentését illetően, mert mikor ne lenne szükségünk bűnbánatra? És mikor ne lenne szükségünk, hogy kiigazítsuk a gondolkodásunkat, akármilyen kérdésben, Isten szerintire. Hogy helyesen gondolkodjunk Istenről, helyesen gondolkodjunk az emberről, helyesen gondolkodjunk az időről, helyesen gondolkodjunk a világról, a mulandóról, a másik nemről, hogy mi a fontos és mi kevésbé fontos. Ez a térjetek meg felszólítás ezért mindig aktuális. A hálaadás és a hálaadásban való növekedés dolgában is. Mikor kell megtérni? Mit mond erre a Biblia? Nem is azt mondja, hogy talán, hogy ma, hanem, hogy most. Nem mondja azt soha, hogy holnap, meg hogy egy ráérünk arra még, ahogy Pató Pál úr mondta. Mindig sürgető. És amikor egy fiatalember hallotta az evangélistának a felszólítását a megtérésre, és oda ment hozzá, és megkezdte tőle, hogy mikor kell megtérnem, akkor azt mondta neki, hogy elég lesz halálod előtt egy nappal is. És akkor hazamegy, fölveszi a pizsomáját, hogy aludni kéne, ugye, mert lejárt a nap, és elkezd nyugtalankodni, hogy azt mondja, hogy de igen ám, de mikor lesz a halálom időpontja, azt nem tudom. És akkor visszament, fölcsöngette az evangélistát, és azt mondta, hogy én most akarok megtérni. Ugye, és akkor együtt imádkoztak, és szívébe fogadta a Krisztust, és üdv bizonyossága. Sürgető ez a fölhívás. Hogyan tud növekedni a hálánk? Milyen módon lehetünk hálásak és hálásabbak? Egy másik gondolat az, hogy odaszánjuk magunkat. Odaszánjuk magunkat Istennek. Odaszánjuk magunkat Krisztusnak. Például a Szentlélek gyümölcsének a termésére. A Biblia mondja a Galata 5.22-ben, hogy a lélek gyümölcse, föl tudnánk sorolni most mindannyian, úgy kezdődik, hogy szeretet, és úgy folytatódik, hogy öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Odaszánás hálából a lélek gyümölcsének a termésére, hogy ennek a léleknek a gyümölcse ott legyen az életünkben. A szeretet is, az öröm is, a békesség is, a béketűrés is, stb. Odaszánt élet erre, hogy Uram, szeretnék ebben növekedni, hogy a hálám növekedjen feléd és irántad. A másik gondolat, hogy odaszánás a megajándékozottságunk szerinti szolgálatra. A Biblia beszél erről, hogy mindenkinek van karizmája, legalább egy lelki ajándéka, és a lelki ajándék szerint kell szolgálnunk az Urat, és kell szolgálnunk a gyülekezetet, és erre való odaszánásra, és ebben való növekedésre. Tudja-e itt mindenki, hogy mi a lelki ajándéka, hogy mire kapott lelki ajándékot? A lelki ajándék az egy szerszám, amivel jobban tudjuk a szolgálatot végezni. És ne, mindenki kapott ugyan, de nem mindenkinek ugyanaz az ajándéka. Ugye, és kaszával nem lehet szöget beütni, mert ahhoz egy másik szerszámot használunk, a gyaluláshoz is, és egyéb más foglalatosságot vagy megoldást sorolhatnánk most, hogy az mindegyik más szerszám ahhoz, hogy az ügy, hogy a munka el legyen végezve. Így Isten kereszt lelki ajándékokat osztott ki a gyülekezetben, ahhoz, hogy a lelki ajándék, amellett, hogy gyümölcsözünk, és szeretetben élünk, és békességet munkálunk, stb., lelki ajándékok szerint szolgálunk a gyülekezet épülésére és javára és a világ megmentésére. És igenis, vannak evangélisták, és vannak tanítók, és vannak pásztorok, és vannak lelkigondozók, és vannak művészettel szolgálók és foglalkozók, és vannak énekesek, és vannak diakóné szolgálatot végző lelki ajándékok, és mindenki a lelki ajándéka szerint, ha odaszántan szolgál, az jó lesz neki, a családjának, a gyülekezetének és a világnak is. És ha hálás vagyok Istennek azért, aki ő meg amit adott, akkor ebben növekszem. Úgyhogy a gyümölcstermésben növekszem, és az odaszánásban, a szolgálatban, az ajándékom szerint. Ez egy nagy témakör egyébként, hogy erről beszéljünk, és ezt tanulmányozunk a Bibliában, és hagyjuk fölismerni, és segítsük fölismertetni egymásban, hogy nekünk, meg neked milyen lelki ajándékod van arra, hogy szolgálj. És én ismerek 74 éves evangélista karizmával megáldott öreg testvérnőt, idősödő testvérnőt, aki mindig mindenkit meg szeretne téríteni, és szórólapokat oszt neki a buszmegállóban, és középiskolai diákoknak, és erre bátorsága van, és kedvessége van, és szeretete van, mert azt akarja, hogy ők el ne vesztenek, hanem megismerjék az Úr Jézust, megtérjenek, és éljenek. És van tanító is, aki nem biztos, hogy teológiai akadémiát végzett, de a Bibliát olvasva el tudja egyszerűen és érthetően, tömören és röviden mondani a Biblia lényegét a szomszéd asszonyának vagy a munkatársának. Tovább tudja adni. És a Biblia a gyülekezet életében is vannak tanítók, akinek a tanítási szolgálata a fontos, és azt kell igazából végezniük, mert arra van ajándékuk. És ha valaki azt mondja, hogy Bájer testvér, én már csak imádkozni tudok, akkor azt is mondhatnánk, hogy egy karizma, mert amíg a többiek rohannak és dolgoznak és csinálják, addig milyen jó, hogy vannak néhány specialisták, akik imádságban töltik netán az éjszakát is, mert éppen nem tudnak aludni, és még helyettem és értem is imádkozik, mert az is lehet egy karizma és ajándék arra, hogy a szolgálatban előre vigyük az ügyet. És ebben odaszántnak lenni, és ebben hálásnak lenni, hogy a nekem adott ajándékom szerint növekedjek a szolgálatban, az jó, és Isten akarata. Úgy vagyok hálás az ajándékokért, ha alázatosan és hűségesen szolgálok velük Isten dicsőségére és mások javára. Aki még nem tudná, hogy mi a lelki ajándéka, vizsgálja a Biblia olvasás közben, és kérje ki a tanácsot a testvéreitől, mert ebben tudunk egymásnak segíteni. Mert örömmel és hasznosabban és eredményesebben tudjuk végezni a szolgálatunkat akkor, ha az ajándékunk szerint szolgálunk. Ez a gyülekezet életében és a gyülekezet ügyében nagyon fontos. Nagyon fontos igazság. Hogyan növekedhet a hálánk, és hogyan lehetünk hálásak, milyen módon? Úgy, hogy a hálánk jeleként jól bánunk például a testi egészségünkkel. Hogy vigyázzunk a testünkre, ha lehet, amit Istentől kaptunk ajándékba, és a testünk a Szentlélek temploma, és ha lehet, akkor ne dolgozzam magam agyon, és ha lehet, akkor vigyázzok arra, hogy mit és mennyit és hogyan eszek és iszok, és vigyázzak arra, hogy mozgok-e, vagy nem. Néha azt szoktam mondani, nem futok, mert nem kerget a gyülekezetem, ugye? De érdemes lenne pedig futni, ha egyéb mozgás nincs, vagy rászedem a feleségemet néha, hogy ússzunk egyet, ha lehet, akkor hetente egyszer vagy kétszer. A hálánkat a testünkért, amit Isten adott, kifejezhetjük úgy, hogy vigyázunk rá. Jó, persze ezt betegesen túlzásba is lehetne vinni, hogy annyira vigyázunk már rá, ugye, hogy már görcsösen, de ez egy bibliai szempont és egy felszólítás, amire az adventista testvéreink, mintha jobban odafigyelnének, ugye, mint mi, de nekem ez is üzenetté vált, hogyha hálás akarok lenni a a testemért, amit Isten adott, akkor vigyázzak rá. És nem biztos, hogy idő előtt kell, ha szabad ilyet mondanom idézőjelben, meghalni valakinek azért, mert nem vigyázott magára. Mert túlhajtotta magát, ami egyenlő a mértéktelenséggel. Érdemes erre odafigyelnünk. És ha valaki túl sok alkohol iszik, ugye az valahol megbosszulja magát, mert tönkre fog menni a teste és a mája. És sorolhatnám. Egy viccet mondanék ezzel kapcsolatban, csak a svájci és a német testvéreknek szoktam elmondani, hogy a svájci házaspár a mennybe érkezett. És minden gyönyörű volt. Ugye? A mennyben minden gyönyörű. Ugye vagy nem? Hát persze. Annyira gyönyörű, hogy ki se tudjuk fejezni. És a Biblia is dadog, mikor meg akarja mondani, hogy milyen a menny. És azt mondja a feleség, a férje feleségnek, hogy drágám, ha nem ettünk volna annyi műzlit, 5 évvel előbb értünk volna ide. Ez most egy kicsit ellentmond annak, amit az előbb mondtam, de jó. Én is szoktam reggelenként műzlit enni. Úgy, hogy hálánk jeleként odafigyelünk a testünkre. És micsoda áldás a hívő ember életében az, hogy néha leállhatunk. Az, hogy megtanulhatjuk, hogy a családunkkal töltsünk el időt. Az, hogy a családunkkal együnk együtt ebédet, és netán előtte vagy utána hálát adjunk azért, amit kaptunk. Micsoda áldás az, hogy van az első nap, a hétnek első napja, a föltámadás emléknapja, amikor a hívők már 2000 éve leállnak, kikapcsolódnak és bekapcsolódnak az Isten világába, és testileg és lelkileg pihennek. Kimutatható fizikailag és fölmérések által, hogy hosszabban élhetnek, mint azok, akik ezt kihagyják az életükből. Áldás. Vagy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokai vagytok. 1 Korintus 6:20, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Isten testetekben. Hogyan bánnunk az időnkkel? Úgy, hogy hálánk jeleként jól bánunk az időnkkel. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, mondja Mózes a 90. Zsoltár 12. versében. Prédikátor 3:1-ben olvassuk, hogy mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Egy USA fölmérés szerint az a kérdés, hogy az apák mennyi időt töltenek a gyerekeikkel. Tudják, mennyi volt az eredmény egy USA fölmérésnél, Magyarországnál, magyarországi fölmérésnél, nem tudom, hogy nem körülbelül itt tartanánk-e a fölmérés eredményeként. Az volt a fölmérés eredménye, hogy az apák a gyerekeikkel naponta 40 másodpercet töltenek el, és 40 másodpercet beszélnek. Jó reggelt, szia, jól vagy, mész az iskolába, szép napot neked, csüssz. Ennyi. Körülbelül, szia, viszlát. Hogyan bánunk az időnkkel? Némelyik házasság szétesik azért, mert a társnak nincs a társ számára ideje. Nincs idő. Ezt nem mondhatom, ugye, mert 24 órát kaptunk per nap, és 168 órát per hét, és Isten azt szeretné, hogy megtanuljunk bánni az időnkkel, és beosztani az időnket, hogy jusson is. Egymásra is, a gyermekeinkre is. Nagy kihívás, és nem egyszerű, de a hálánkat ebben is kifejezhetjük, hogy hogyan bánunk az időnkkel. Mennyi jut magunknak, ez egy külön terület, mennyi jut a lelkünkre, van-e időnk Bibliát olvasni, van-e időnk imádkozni, van-e időnk házaspárokkal, házaspárként a társammal együtt imádkozni, van-e időnk az istentiszteleti alkalmakon részt venni? Ez még egy külön fejezet lenne, hogy mikor és mennyi istentiszteleti alkalom van arra, hogy a lelkünket karbantartsuk, és a missziós célt a gyülekezet elérje. De hogyha az idővel hálásan akarunk bánni, és hálát akarunk adni az időért, akkor ebben is szeretné Isten, hogy a gondolkodásunk változzon. A halálos ágyán senki nem fogja azt mondani, hogy bárcsak több időt töltöttem volna a munkahelyemen, vagy az irodában. Hanem azt fogja mondani, hogy bárcsak több időt töltöttem volna a feleségemmel. Bárcsak több időt töltöttem volna a gyerekeimmel. Vagy esetleg bárcsak több időt töltöttem volna ag szüleimmel, akinek szüksége volt, lett volna rám, hogy egy kis időt töltsek el vele. Ezek befektetések a jövőnek, a missziónak és az örök életünknek. Hogy hogyan bánunk az időnkkel. Legyünk hálásak azért a 24 óráért, és azért a 168-ért, amit kaptunk Istentől, és kérjünk bölcsességet arra, hogy jól bánjunk vele. A társadalom deformálódik és degenerálódik azért, egyrészt a hitetlenség miatt, másrészt azért, hogy rohanunk, és hogy nincs időnk egymásra, és nincs idő a házasságra, és nincs idő a gyerekre. És ha a gyereknek nincs ideje, akkor megbetegszik, és drogra lesz szüksége. Csak azért, mert nem volt számára idő. Lehet, hogy zseppénz volt, lehet, hogy megadtunk neki minden kütyüt, de az idő, amit az apámmal, az anyámmal töltött volna, azt tette volna, és tenné boldoggá. Hálánk jeléül jól bánunk a pénzünkkel. Probléma és gond, ha nincs, és a Biblia bolondnak nevezi azt, aki csak arra koncentrál. Egyél, így áll én lelkem, tele vannak a silók, minden rendben van, és azt mondja neki Isten, hogy te bolond, az éjjel elveszik a te lelkedet, meghalsz, és utána ki lesz az, amit összegyűjtöttél? Hogyan tovább? Az Ószövetség emberének azt javasolja a Biblia, adja oda a tizedét, az Úrnak és az ügyének, az Új Szövetség embernek is legalább ezt ajánlja, vagy esetleg még lehet ez másként is, és több is. Olvastam nem a napokban egy német milliómosról, egy idősödő ember, 80 körül jár. Tetszett. Azt mondja, hogy ne, pár éve egyszer autostoppon megállította valaki, odaadta neki az autóját a stopposnak, és azóta kerékpárral jár. És minden hónap végén megnézi a bankszámláját, és ha lehet, akkor ne nagyon legyen rajta tartalék, hanem fektessük be, osszuk el, adjuk tovább, ne gyűjtögessük. Tetszett a gondolat. Boldog ember. Készül az Úrhoz. Mennyei kincseket gyűjt. Befektet az Isten országába. Tanulgatnom kell. Tanulgatnunk kell ezt a fajta gondolkodást. Ezt a fajta hálás hozzáállást az Isten dicsőségére. Mindjárt befejezem, ezt most már csak felsorolom itt. Hogyan lehetek hálás azokért, amit kaptam Istentől, úgyhogy jól bánok vele. Ha hálás vagyok a házastársamért, bánjak vele jól. Beszéljek vele szépen. Öleljen meg, és simogassam meg, és értékeljen. És otthon is beszéljek vele szépen, nem csak mások előtt. Örökös társam. Ha hálás vagyok érte, a temetéskor azok az óriási nagy szegfűcsokrok. Kicsit lelkiismeret furdalásról szólnak, és jóvátételről, és késő. Előbb kell odaadni nekünk a virágot. Most kell ölelgetnünk és csókolnunk azt, akit szeretünk. Mert egyszer lehet késő, és vannak emberek, akik belebetegszenek abba, hogy elmulasztották. Hogyan bánok a szüleimmel? Ha hálás vagyok értük, bánjak velük jól, tisztelettel és szeretettel és elismeréssel és egyfajta engedelmességgel. Hogyan bánok a gyermekemmel? Már beszéltünk róla. A lány gyerekeknek óriási szükségük van az apák kibontó szeretetére. A növekvő lány gyerekek életében az apa a tükör, amikor megdicséri, elismeri, megcsodálja a lányát hálából. Az ilyen gyerekek és az ilyen lányok nem rohannak az első férfi karjaiba, mert biztonságot és szeretetet tapasztalták az apjuk részéről. Igen, igen, nagy fontosságú kérdés. És találkoztam 40-50 éves síró asszonyokkal, akik fájlalták azt, hogy az apám nem vett az ölébe, nem simogatott meg, nem puszilgatott meg, és nem mondta azt, hogy milyen gyönyörű vagy. És hiányzik. Alig lehetett őket megvigasztalni. Micsoda jelentősége van. És a Krisztus erre tanít, erre az agapé szeretetre, erre a filosztra, és erre a nagyszerű szeretetre, ami Krisztusból jön, és Istentől jön. És ki tudjuk fejezni a hálánkat. És egészséges gyerekeink nőhetnek mellettünk. Annak ellenére, hogy atomkorban vagyunk, és a világ másként gondolkodik. És hogy a fiú gyerekeinknek micsoda szükségük van a férfias apákra és férfiakra. Mert a világ azt kérdezi, hogy hol vannak a férfiak? Hol vannak az apák? Kérdezhetném az óvodából, meg az iskolából, meg a gyermekbibliakörről, meg a családi együttlétekről, ugye keményen kell dolgoznunk, güriznünk és küzdenünk ahhoz, hogy legyen. De meg kell találnunk az arányokat. hogy ne veszítsük el azt, amit meg akarunk menteni. Ha hálásak vagyunk Isten ajándékaért és kincseiért, azt szeretné, hogy növekedjek a hálaadásban, és gondolkodjak helyesen, és becsüljem meg a testvéreimet a gyülekezetben. A Krisztus vérén váltottakat. A gyülekezet a Krisztus teste. Nem tökéletes hely. Nem tökéletes emberekből áll. Egyik is bűnös, másik is bűnös, de megbocsátattak a bűneik, és Isten gyermekei is cél felé tartanak, az örökkévalóság felé. És Pilinszky azt mondta, hogy az egyház az a hajó, amelyik a túlsó part felé tart, és néha a tattyán átcsapnak a hullámok, és eresztékeiben recseg, ropog, de az egyetlen hajó, amely célba fog érni, az eklézsia, aminek a tagja vagyok, és annak tagja akarok maradni a szívem utolsó dobbanásáig. És meg akarom becsülni a testvéreimet, és szeretni akarom őket, és értékelni őket, és biztató jó szót mondani, és valahol a lelkemben várom ezt is tőlük, és mi együtt hajózunk a túlsó part felé, és szükségünk van egymásra a különbözőségeink ellenére. Mi nem vagyunk egyformák, de egyformán helyesen gondolkodó, célfelé tartó Krisztus munkatársai. És legyen bátorságom és szeretetem neki megmondani azt, ami neki építő és jó, és nem a háta mögött, és nem másnak. Milyen szép szeretet. Hálásnak lenni a testvéreimért. Hálásnak lenni adott esetben az ige hirdetőért, adott esetben a vezetőséget vállaló atyafiakért, akiknek lenne más dolgok is, de vállalnak bizonyos vezetői több feszültséggel, több szépséggel, fájdalommal együtt járó feladatot. Megbecsülni és hálásnak lenni értük. Hálás lenni a fele barátomért, úgyhogy jól bánok vele, hogy embernek nézem. Akkor is, ha mondjuk fekete bőre van. Vagy akkor is, ha volt kommunista. Ember, akinek szüksége van a Krisztus szeretetére. És azért mondja a Biblia, hogy meg kell térnem, helyesen kell gondolkodnom, és bűnbánatot kell tartanom ahhoz, hogy hálás legyek, és a hálám növekedjen. Dávid mondja egyik helyen a bűne után, hogy a bűnbánó és megtört szívet nem vetett meg Istenen. Ez az Isten előtt való boldog testtartás és boldog állapot, hogy bűnbánó és megtört szívű. Nem ítél el, mert tudja, hogy szüksége van a bocsánatra és kegyelemre. És hálás, hogy ilyen Isten van, aki így viszonyul hozzá. Micsoda szép, hálaadó napi magatartás ez a bűnbánó és megtört szívű, mégis fölfelé néző és örvendező magatartás. Lehetne még arról hosszan beszélni, hogy ha hálás vagyok a környezetemért, amit Isten teremtett és adott, akkor bánjak jól vele. Ez most túl zöld téma lenne, de a Biblia évezredek óta beszél róla. Hogy az Isten teremtett világával jó bánni. Ha jó bánnánk vele, talán nem lenne akkor az ózonjuk. Talán nem sivatagosodna el úgy, ahogy elsivatagosodik. Talán nem fogynának ki a készleteink. Akár ivóvízből, akár fűtőanyagból. Ha hálás vagyok érte, akkor jó bánok vele. Teljesen biblikus. Motiváltságú gondolat ez is. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesebb. Ezt a növekedést kívánom a testvéreknek, amit centiméterben nem mérhető, de Isten gyönyörködik benne. Ha hálaadásban növekszik az életünk.
Hogyha hajt a szélviszat hullám felett, zsinsemekbe fősz, hogy minden elveszett. Mert számon az áldás lesz meg egyenként, lásd az Úr kezéből mennyi jó is ért. Nézd az áldás, nézd meg egyenként, nézd az áldás, mint a jót mi ért. Mert számon az áldás oszlik bánatot. Kísérnek végig úton.